Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Ez a Millás reggeli, tehát 8 óra 12 perc van. Szép napot, jó reggelt mindazoknak, akik most csatlakoztak, és akik hallgatnak minket már korán reggel óta. A stúdióban Mihálovics András.
És a stúdióban Kántor Endre. Köszöntelek, rég találkoztunk. Menjünk is tovább, szerintem.
Miért?
Nem tudom,
hát
hogy a hallgatói
üzenetekre
most én még így meglepődtem, és nem úgy, nem készültem fel, de te látom, igen, úgyhogy légy szíves.
Most a Messengert néztem legutóbb, azt kérdezi kedves hallgatónk, hogy az idegen forgalomra milyen hatása lesz az USA versus világ viszonylatnak. Már van abszolút hatása, tehát például Kanadában jelentősen elmaradnak azok az utak, amiket az Egyesült Államoknak a délebbi részeibe, Floridába vagy Kaliforniába szánnak a kanadaiak, vagy szeretnének menni ugye ebben az időben. Ez egy nagyon komoly visszaesés, ilyen teljesen pangó reptereket lehetett látni. Kanadaiak nagyon felhergelték magukat, nem is elsősorban a vámokon, hanem ezeken a terveken, ugye, hogy 51. állam lenne Kanada, meg hát ahogy nyilatkoztak Kanadával szemben, úgyhogy ők az eléggé rendesen megsértődtek, és ez látszik is, de szerintem a többi viszonylatban is lehet majd látni mindezt.
Miért ne igyak ebből a gépből kávét?
Ezt mert abból ilyen portejből készül.
De én ezzel támogatom a tejágazatot.
Ja, értem. Na jó. És akkor van még más üzenet? Nincsen? Menjünk tovább?
Menjünk.
Akkor menjünk tovább.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
És ahogy beharangoztuk, Balogh Zoltán, a Márka üdítőgyártó Kft. Cégvezetője van itt. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak!
És nem a márkáról lesz szó. Furcsa módon, hanem a Traubiról, mert ugye ki ne emlékezne gyerekkorából, hogy Traubit akarunk, hurrá!
Nem csak emlékszem, az, nekem gyerekek, a Traubit kérünk.
De gyerekek, talán igen. Inkább kérünk. És Traubit az a... kérünk, hurrá, igen, ez volt.
Nekem az a rajzfilm volt a kedvencem, amihol nem tudtam eldönteni, hogy azok a kis izék, azok a buborékok, vagy a szőlőszemek, de így, akik énekedik, Traubit, szóda.
Igen.
Na, szóval.
Na, mindenkinek megvan tehát, hogy miről van szó. Egy időben lehetett kapni, egy ideig nem, most megint majd lehet. Nézzünk egy kicsit a történet mögé, mert ugye ez egy ilyen nagyon magyar, nagyon retro márka, de nem is magyar, és ugyan. Már nem is retro, mert most már van új fejlesztés is, úgyhogy ezt boncolgassuk, ezt a történetet. Honnan indult a Traubi sztori?
Hát a Traubi szóda az Ausztriából indult, az 50-es évek elejéről, amikor egy borász a szőlő, illetve a must felesleget azt nem tudta hova levezetni, és akkor fejlesztette ki azt az aromát, illetve azt a sűrítményt, amivel alkoholmentes szőlő alapú üdítőt tudott készíteni. Aztán ezt Magyarországra a 70-es évek elején, 71 körül került. A Badacsonyi Állami Gazdaság volt az, aki ezt a sűrítményt vásárolta egy osztrák cégen keresztül, a Varimpexen keresztül, és ez ilyen barterszerűség is volt, hogy tulajdonképpen a sűrítményt vásárolta, és akkor itt palackozták, és így indult. Aztán ennek az egésznek a népszerűség...
Hadd kérdezzek bele, ilyen abszolút borászati szempontból, hogy ez a tipikus Traubi íz és illat, ez egy ilyen muskotályos szőlő.
Abszolút.
Tehát ez eredetileg is ilyen volt?
Eredetileg is ilyen volt. Egy ilyen muskotályos szőlő... azt vezették le legelőször, és akkor abból készült sűrítmény volt, és abból készült ez az aroma, ami ezt a muskotályos jelleget vitte, és ez nagyon népszerű volt. és hát abban az időben, a 70-es években azért Magyarországon valójában nem nagyon voltak még nagy multinacionális cégeknek az üdítői.
Hát ezek is ilyen trösztökbe voltak szétosztva, és akkor ugye minden tájegységnek megvolt a maga üdítője, a Róna, a Gyöngy, mi például, a Márka,
mi például Rónát nem nagyon fogyasztottunk, csak hogyha valahova messze nálunk, a Gyöngy volt abszolút.
Hát nálatok, de nálunk, nálunk meg a Márka inkább.
Nem Déli Báb, Róna.
És a Gyöngyből is olyan ízvilág volt, amit gyakorlatilag soha az életedben nem láttál még ezen fantasztikus, egzotikus dolgok. Szerintem nem 5%, hanem -5% gyümölcs tartalommal volt a marakúja, meg a mangó, ami teljesen értelmezhetetlen volt.
Na igen, szóval, hogy ilyen nagy cégek gyártották ezt, amelyeket nyilván elvitt a rendszerváltás. Egyből úgy, ahogy voltak tokkal vonóval, bár egész komoly piaci hadállásaik voltak ezeknek a márkáknak a révén.
Hát így van, de aztán utána a privatizáció során, ott a rendszerváltás után indultak a jogi káváriánk és a tisztázatlanabb viszonyok, és hát azt követően akkor is két helyen indult el a gyártás.
Igen, fú, ebben én nyakig benne voltam még kezdő újságíróként, tehát ott egy debreceni cég meg egy izraeli befektető vitáztak, hogy megvette a gyárat az izraeli befektető, azt hitte, hogy jár hozzá márkanév, és nagyon-nagyon durván tolta ezt, tehát hogyha olyant írtam a Traubiról, hogy megszólalt a másik fél is, akkor ugye sajtóperek voltak ebben, nyilván ment a jogvita, stb. Szóval egy ilyen zűrzavaros dolog volt, kétféle Traubit is lehetett kapni egy időben.
Így van, a Balatonvilágosit is, meg a Debrecenit is lehetett kapni, de aztán utána végül lezárult ez az egész a Salamon Berkovicékkal, és azt követően a Rátonyi cég Debrecenbe gyártotta a Traubi szódát, de ők is egy beruházás kapcsán utána a fizetési problémákkal küzdöttek, és aztán utána a felszámolás alá került a Rátonyi cég is, és akkor a felszámolótól egy úriember, illetve cégén keresztül vásárolta meg a végjegyeket, és mi most egy hosszú távú megállapodást tudtunk kötni ezzel az úriemberrel, illetve a cégével szerződtünk, és most alaphangon 10 évig tudjuk mi vinni tovább a Traubi szódát építeni, aztán utána ezt még lehet hosszabbítani. Uh-huh. Úgyhogy most egy ilyen hosszú távú.
Ez volt a baj egyébként, hogy nem volt mögötte stratégia, koncepció, tudatos márkaépítés, tehát mi miatt mert nem tudták eladni? Mert egyébként divatja volt, nem?
Igen, a Retroból elég komoly üzleteket csináltak. Gondoljunk bele a cipős cégbe, amit most ugye nem tesszük meg azt a szívességet, aha, hogy kimondjuk, van. De ők például nagyon komolyan meglovagoltak, és üzleti siker.
Jó, vicceltem.
A bízőre gondoltam.
Hát a mi esetünkben ez párhuzam a márkával is, hiszen megpróbáltuk megkülönböztetni magunkat a piacon a nagy multiknak a nemzetközi márkáitól, és igyekeztünk ezeket a lokális brendeket, amik Magyarországon tényleg nagyon jól mentek és nagyon népszerűek voltak, megszerezni és ezeket ápolni és építeni, és ezáltal ezeket a magyar brendeket tovább vinni. És már így a márka esetében is nagyon hasonló volt a helyzet, hogy a márka is, amikor a védjegyek ide kerültek, illetve ilyen bérgyártás formájába gyártottuk, azt követően, amikor saját gyártásba vettük az egészet, elindult a forgalom fölfelé, külön marketing osztálya mindennel, tehát marketing stratégiával vittük nagy sikerre, és ezekbe illik bele a Gyöngy, ami szintén a mi birtokunkban van, és ezt egészíti ki most a Traubi szóda.
Okay. Akkor egy piac elemzést. Van egy olyan piacunk, amit alapvetően multinacionális gigacégek uralnak. Most, hogy hagyjuk, hogy a két kólás cég most akkor egy vagy nem, mert erre is vannak összeesküvés elméletek meg. De ők háborúznak és uralják ezt a piacot. És az a furcsa helyzet volt Magyarországon, az én meglátásom szerint, aztán majd te kijavítasz, hogy más országokban megmaradtak ezek a retro márkák, és akkor most menjünk északra a Kofolához, oda hiába mentek be a multik, ragaszkodtak a saját márkájukhoz, nálunk meg, mintha visszaszorultak volna egy időben. Miért gondoltátok azt, mi volt az üzleti ötlet a mögött, hogy egy ilyen, ahol két mamut táncol, ott nektek is marad valami a mezőből?
mi úgy éreztük, és iszonyúan hittünk ezeknek a brendeknek a múltbéli népszerűségébe, és azt láttuk, hogy a rendszerváltáskor azért volt egy ilyen nyugat hájpolás, és mindenki fordult, és nagyon nagy trendiség volt nyugati dolgokat fogyasztani, de ez a trend kicsit elkezdett ellaposodni, viszont a nyugati cégeknél, ezeknél a nagy világbrendeknél egész egyszerűen a lokális brendek nem nagyon élnek meg, hiszen a gyártás hatékonysága miatt, a többnyelvűség miatt, a rengeteg országban való gyártás miatt ezeknek a lokális brendeknek már egy Magyarország is olyan kicsi, hogy nem éri meg ezekkel foglalkozni. A mi mérethatékonyságunk alapján mi meg azt láttuk, hogy ezekbe kell investálni, és ebből menni előre, és amikor már a mérethatékonyság elér, akkor még egyet belehúzni ebbe, és fölhúzni erre.
Igen, de engem az is elgondolkoztat, hogy az... Arra lehet-e üzleti stratégiát építeni, hogy a retro fizetők, aki emlékszik még ezekre a márkákra, azok hozzánk hasonlóan vén szivarok. Viszont a fizetőképes keresletből egyre inkább kikopik az a korosztály, aki még találkozott eredetében, aki talán még nosztalgiával gondol vissza. Ez nem jelent veszélyt? Vagy ezt hidalját a retrománia, akik ugye felnőtt egy olyan generáció, aki azt a cipőt hordja, amit mi is hordtunk, valami furcsa oknál fogva.
Hát igen, ezt ki lehet használni, ezeket az érzelmi kötődéseket, de az a feladatunk, hogy megújítsuk ezt a brandet, és a fiatalok felé is ugyanolyan népszerűvé tegyük, mint azoknak, akiknek olyan kötődése van, hogy az iskolába csak ezt itta, és ez így átívelt az időn, hiszen most is jelen van, és akkor ezzel lehet menni, én azt gondolom, hogy a szülőknek van egy érzelmi kötődése hozzá, akkor az át fogja adni a gyerekeknek, csak ebbe kapcsolódik be az a külső közvélemény mindig, hogy régen minden jobb volt,
igen.
És hogy régen ez ilyen ízű volt, most mihez hasonlítják?
Ezt jó, mondjuk a traumit is. Jó, hogy említetted az ízeket, mert ugye szintén van egy ilyen fogyasztói generációs különbség. Van, aki először találkozik ezzel az ízzel, és őt kell meggyőzni, hogy ez jobb, mint a konkurencia, vagy ez más. Van, aki pedig egy nosztalgiával, és úgy indul bele az egészbe, hogy hú, erre emlékszem, ez nagyon klassz volt. Csalóka is lehet az emlékezet, meg ugye elég hosszú idő telt el, meg van egy elég erős, mert ugye az ízlelés és a szaglás az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon korai fázisban már kialakul, az ős nyelve a kisbabáknak is. Tehát, hogy viszonylag jól is emlékezhetnek rá az emberek, és azt mondja, hogy hát ez meg nem olyan ízű. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz akkor megcélozni a piacot. Hogy lehet?
Hát a Traubi szóda esetében is hányan gyártották a Traubi szódát, melyikre emlékszik, a Berkovic-féle világosira, vagy a debrecenire, de ott is évente változott a helyzet, az aroma is változott, és a szabályozó környezet is folyamatosan változik az üdítőgyártásnál. Vannak európai uniós elvárások, illetve ajánlások, normák a cukorcsökkentésre, ezzel harmonizál a magyar államnak a NETA törvénye, de ugyanilyen van román a cukoradóként, akkor most vezették be Csehországba, Szlovákiába is szintén ezt, és ezek mind azok a törekvések, hogy a túlzott cukorfogyasztást csökkentsék. Magyarországon ez a chipsadó néven futott, és az összes fejlesztést és előírást az ágazatok vállalásokat tettek arra, hogy mennyivel csökkentik a komplett ágazatnak.
Igen, és
a
lám lett cukormentes Traubi is.
Így van.
Ezt tehát megnéztem a honlapotokon, ez pont emiatt?
A zéro, az a zéro termékeknek a fogyasztása egyre nő, tehát a terméktanácsi adatokban is látjuk, meg az egyéb elemzésekben, hiszen nagyon sok cukorbeteg van, egészségtudatosok is vannak, akik azt tartják szem előtt, hogy ne vigyenek be egy üdítővel annyi gram cukrot magukban, és emiatt a zéro termékek fogyasztása egyre nő.
Még egy, én Endre nagyon az ízlésen lovagol, én azért, meg az üzletem fogok.
De várjál, azért lovagolok az ízlésen, mert kóstoltam.
Ez az üzletnek az alapja.
Kóstoltam. figyelj, itt szerintem ez nagyon, nagyon erőteljesen erről van szó. Tehát van egy nosztalgia, van egy érdeklődés, van egy kóstolás, és itt rögtön eldől az, hogy valakiből vásárló lesz, vagy nem, szerintem. Tehát így ebben van. Az iparágban ez egy elég markáns dolog. Nekem egyébként gyakorlatilag majdnem 100%-ban hozta a nekem Traubi. Egy dolgot vettem direkt, észre, hogy...
Ugye látod, hogy milyen megalapozottan készülünk az adásra?
A cukor és az édesítő szerek, vagy a cukor aránya nyilván változtatni kellett a szabályok szerint.
Igen.
Ott abban éreztem egy kicsit különbséget, de nem voltam benne biztos. Tehát ugye ez valószínűleg egy olyan dolog, hogyha most elém raknák azt a terméket, és ugyanolyan állapotú lenne, mint korábban, akkor nagyon meglepődnék rajta, de az biztos, hogy az emlékeket visszahozta, és szerintem azt az aromát azt sikerült eltalálni, vagy ugyanolyan szintre hozni.
Abszolút, a termékfejlesztésen rengeteg vaktesztet csináltunk, aha, és mire eljutottunk eddig az ízig, rengetegen kóstoltuk, és hát el kell, hogy ismerjem, amikor változtatgattunk ezeken az arányokon, nagyon sokszor mi se találtuk el, hogy melyik volt az eredeti,
melyik volt az eredeti.
Amikor nem tudtuk, hogy melyik minta.
De miért maradt fent az eredetiből recept, és azt rekonstruáltátok?
Igen, tehát ezeket el tudtuk készíteni magunknak, csak ezekkel az alapanyagokkal, sűrítményekkel, ezeket már nem lehet beszerezni. E véget a mostani kornak a követelményének megfelelő.
Én csak lovagolnék az üzletem, mégpedig a módon, hogy a piacot vizslatnám, mert ezt az íz részét megfejtettük, meg kicsit, hogy a retro érzés hogyan csinált piacot a kisebb márkáknak és a nagy multimárkák mellett, de a terjesztésben, a kereskedelemben hogy bírjátok velük a lépést? Nekik például iszonyatos mennyiségű marketing büdzséjük van, tudják nyomatni a napernyőtől a hamutartóig mindenfélére az ő nevüket, és hát nyilván olyan alkupozíciójuk van mondjuk a nagy kereskedelmi láncokkal kapcsolatban is, amit hát nehéz behozni versenyelőny, vagy verseny szempontjából.
Hát, hogyha a piacnál tartunk, az utóbbi két évben a globál piac csökkent árucsoportonként, tehát a teja, az üdítőital, a gyümölcslevek, az ásványvíz folyamatos csökkenésben van. Itt a szabályozás véget is, a NETA, az egyéb szabályozások, amíg megérkeztek, azok iszonyatos lövést adtak az ágazatnak. Mi a nagy multik mellett először a disztribúciónkat építettük ki, hogy a kereskedőinket tegyük érdekelté abba, hogy a mi termékünket forgalmazza. A nagy multik azért a piaci helyzetüknek megfelelően tárgyalnak, e véget erőből meg tudnak oldani dolgokat. Mi viszont a kereskedőknél olyan árpolitikával dolgoztunk meg szolgáltatási szinten, ami őket hozta helyzetbe, és jobban megérte, vagy esetleg legalább annyira megéri márkaüdítőt árulni neki, mint Coca-Colát, bocsánat, kólát, vagy bármilyen másik üdítőt, illetve legalább annyira, mint hogyha azokat értékesítené. És onnantól kezdve a vásárló is döntött, de azzal kezdtük először, hogy a viszonteladóinkat hoztuk helyzetbe. Akkor utána a volumenjeink szépen haladtak fölfele, ahhoz, hogy mi azt a mérethatékonyságot elérjük, elkezdtünk saját márkákat is gyártani a különböző láncoknak, és a láncoknál általában, hogyha saját márkát gyártunk, akkor in-out akcióval tudtunk bemenni a brandjeinkkel, így be tudtuk vinni a márkaüdítőt, akár a gyöngyöt, illetve a Traubi szódát is a saját márkák hátán, és így már megvetettük a lábunkat ezekbe a láncokba.
Mennyire
is
van gúzsba kötve a kezetek fejlesztések szempontjából? Mert egy retro márka azért lehet sikeres, hiszen az változatlan több évtizede.
Emlékszel
most ezt hogyan lehet tovább gondolni?
A piros Traubira?
Nem.
Na látod.
Kékszöllős.
Igen. Pedig volt régen is egyébként.
Volt.
Nagyon ritka volt. Én egyszer találkoztam vele, és úgy meglepődtem. Annak is egy nagyon jellemző íz és illatvilága van. Ez az Otellós.
Igen, abszolút. A borászok ugye tudják.
Borászok egymás között.
Igen. De valóban azt az érzetet adja teljesen meg, az a sűrítmény is, meg az aroma is az, Úgyhogy az egy ilyen elég különleges valami, de az az igazság, hogy csak a retro dolgokkal, vagy azzal az egy ízzel nem lehet menni, és erre a márka a jó példa, hogy most már az eladott 176 millió darabot adtunk el az elmúlt évben, abból a szőlő márka, illetve a márka az olyan 80 millió darab, meg a különböző márkatermékek, ami tradicionális, a megy, a szőlő, narancs, de amellett rengeteg terméket gyártunk még 25%-os gyümölcslével, vagy gyümölcstartalommal, 12%-osra tejákat, egyebeket, és ez a brand stretching, tehát elkezdtük így bővíteni
és
a
brandünket. És belementek abba
a
versenybe, amit nem tudok nem észrevenni a szörp gyártóknál, hogy a sárkány gyümölcsös, mangós, fahéjas ízesítéstől kezdve.
De régen is volt, nem emlékszel, kiwi meg ilyenek, tehát mindig próbálkoztak.
Hát azt, igen.
Hát ez kívánja a piac, és pont ne. A fiatalabb fogyasztók esetében van ez, a leginkább az energiaital piacon, hogy különböző ez a tutti frutti mellett, uh-huh. inkább jöjjenek elő a sárkánygyümölcs, akkor mangó, tájberi,
kaktusz.
A csokis, mogyorós,
és nagyon érdekes,
makaron.
Hogy a kaktusz az rettentő
az
népszerű,
nagyon megy,
és
igen.
nagyon fut, és ezt látjuk egyébként a környező országokban is, Romániában is a kaktusz rettentően fogy.
Oké, akkor még egy kellemetlen kérdés hadd tegyek fel, ez a műanyag hulladékra vonatkozó, ez mekkora teher nálatok? Örülünk, hogy találkozunk egy gyakorlatban működő szakemberre, mert mi itt szakértőkkel már végig beszéltük, hogy ez teher, nem teher, az egész rendszer rátok omlott, nem omlott, stb. Ti ezt hogy éltétek meg?
Hát a szövetségen keresztül a DRS rendszernek a kiépítésébe mi tevékenyen benne voltunk, még a bevezetés előtt 2 évvel kezdtük az egyeztetéseket. Hát ez egy elég never ending story volt, de végül eljutottunk a bevezetésig. Az ágazat számára ezek a NETA, illetve az EPR, illetve a DRS finanszírozási kérdést is jelent. Az, hogy régebben egy terméken nem keletkezett ilyen mértékű adó, hogyha csak arányait mondom, egy 100 forintos termékre rámegy 46 forint NETA, 9 forint EPR és 50 forint DRS. És ez a számlázott árbevételt részét képzi, és ezt mi nekünk finanszírozni kell addig, amíg a vevőktől ezt vissza nem kapjuk, és ez a pénz csak átfolyik rajtunk, és ez a működő tőkébe is nagy kihívásokat jelent, de egyébként nagyon üdvözöljük, tehát az egész ágazat ezt a visszagyűjtési rendszert, hiszen támadva volt folyamatosan a PET, közben pedig ez egy tényleg egy hasznos alapanyaggá válik, hogyha ezt visszagyűjtik. Ez a legtisztább valami, hogy a boltokba visszaviszik, és ott onnan visszakerül a rendszerbe. Ami fájó pont, hogy Magyarországon még nincs RPET feldolgozó, illetve előállító üzem, és az ágazat ugyanúgy versenyzik az alapanyagokért, és amit visszagyűjtünk, azok vagy jászplasztik, tehát műanyagföldolgozó cégekbe, ahol nem palac kerül újrahasznosításra, illetve Ausztriába kerülnek ki ezek a visszagyűjtött.
Van-e esély a külföldi piacokra? Mert magyar retro márkákról beszélünk, azt miért innek a szlovákok, vagy a csehek, vagy a román, nyilván mondjuk a Románia pont kivétel, mert
Amerikában
ott jelentős
most egy kicsit nehezebb lesz, de...
Vagy tényleg?
Némiképp.
Hát de az egy merész, tehát az mit tudom én, hadvezéri szempontból egy nagyon kemény lenne, az ellenség fészkében kezdenétek el márkát tárulni, mondjuk Atlantába, Amerikába.
Hát ezt még nem tervezzük, de lehet, hogy egy nagyon távoli víziómban benne van, de jelen pillanatban tényleg a határmenti országoknál, ahol a magyarság is jelen van, itt Románia, aztán Szlovákia, azért Szerbiának ez a része volt az első. Aztán onnantól kezdve elindultunk az egzotikus országokba, most már ilyen 16 országba szállítunk, és márkát is Gánába, akkor Botswanába, Hollandiába, Szlovéniába,
ne felejtjük el, hogy nekik ez az egzotikus.
Igen, tehát, Szerbiába. Aha. Tehát tényleg Ukrajnába.
Most azt hittem, hogy meglepő kérdést teszek fel, és tessék.
Nem, tényleg olyan helyekre szállítunk,
ami... Ne lepődjünk meg, botswanai safarink közben márkát kínálnak
így
majd
van,
a hűtőtáskába.
Vagy adrenalin energiaital.
Nagyon jó.
Király.
Oké. Kíváncsiak vagyunk akkor, hogy milyen lesz az egésznek a felfutása, és a piacot, hogy hódítjátok tovább. Köszönjük szépen,
köszönjük.
Izgalmas beszélgetés volt.
Köszönjük a lehetőséget.
Az elmúlt percekben, már majd 20 percben is akár, el lehet mondani Balog Zoltánt, a Márka Üdítőgyártó Kft. Cégvezetőjét hallottátok, alapvetően a Traubival kapcsolatban, de sok mindenről beszélgettünk, hogy mi történik ezekkel a retro üdítőitalokkal, hogy jönnek vissza, hogy nyernek teret. Na, hát a következő dal pedig egy nagyon érdekes pacáktól, hogyha már reklámdalokról van szó, ő nagyon sok reklámdal gyártott T-Mobile-nak, az Apple-nek, a Sky Atlantic-nek, Captain Morgan-nek, a Converse-nek, a Nissan-nak egyébként, és egy nagyon szép áthallás is van benne. Ő egyébként egy első generációs amerikai palesztin apukától származik, és Fülöp-szigeteki anyukától, és a mindenféle notabilitásnak is szeretnénk üzenni a szám címét, az, hogy Paralyzed.
Egy szónak is, száz a vége!
Millás reggel! Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem... De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hamarosan jövünk futómbűrovatunkkal, addig is a ma született, vagy ezen a napon született, és ugye 1935-ben született Zeisel Endre orvos genetikusra emlékezünk, aki 90 éves lenne ma ezzel a mondásával.
Az értelmi adottságainkért, mint egy 1000 génpár felelős, elképzelhetetlen, hogy a következő évtizedekben ezeket genetikai módszerekkel befolyásolni lehetne, sokkal érdemesebb inkább tanulással kihozni belőlük a maximumot.
Hát ennek ugye meg kell ágyazni némi oktatással és szociális hálóval, jóléti állammal, meg ilyesmi, de teljesen igaza van Zeisel doktornak.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
A vonal túlsó végén a rovat gazda, azaz Várkonyi Gábor autópiaci szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, sziasztok! Jó
gyors reggelt. Mérleg az éjjeli történésekről. Európa vámokat kapott, a nyakába fáj, csíp, karap, harmol, mindent csinál?
Hát, nyilván ez túlmutat mindenem, ami tisztán az autóiparról szólna. Szerintem tényleg vége van a globalizációnak.
És igen, de az autóiparra vonatkozvást értettem a kérdést, bocsáss meg.
Én is így értem,
jó,
is így
okay.
Értem, hogy úgy lett volna mondott további fele, hogyha nem vágsz közbe, kedves gazda.
Mindig félbeszakít a medve.
Igen, és az fáj. Szóval az a helyzet, hogy azért gyártási helyszínek és ellátási láncok szempontjából biztosan egy másik éra kezdete lesz ez. Tehát egészen más globális setupban fogunk szerintem autóipari beszállítókról és gyártási helyszínekről és egyebekről beszélgetni, aminek még van egy érdekes mellékzöngéje is. Amennyire én megértettem ezt egyes sajtójelentésekből, valami olyasmit szeretnének elérni az amerikaiak, hogy tehát az Európai Uniós technológiai, környezetvédelmi, cyberbiztonsági magas standardjainkat azt valahogyan butítsuk le az amerikai szintre, annak érdekében, hogy könnyebben lehessen ide exportálni autókat, aminek én azért nyilván nem örülnék, mert hogy ezek a dolgok nem véletlenül vannak úgy, ahogy, és bár nyilván gyakran ekézem az EU-t különböző autóipart érintő szabályozások kapcsán, de ezek speciál szerintem nagyon-nagyon hasznosak és fontosak, mind a biztonsági megfontolások, mind a cyber security megfontolások, mind pedig az emissziós megfontolások.
Na figyelj! Figyelj, okay. Lehet olyan, hogy elnöki külön engedéllyel exportálunk olyan technológiát Európából, amire nem vonatkoznak a vámok, és még örülnek is neki? Mert van itt egy olyan cég
de
Európában...
Még előtte még, ha már itt tartunk és szabályozás, akkor az Európai Unió, mert utána ez el fogja vinni a prímet, bocsássatok meg mindketten, beszéljünk a versenyhivatali bírságról, amit az európai autógyártók kaptak, ez a héten derült ki, több száz millió eurós bírság, több autógyártó 15 éven keresztül részt vettek egy jármű újrahasznosítási kartelben, ugyanis még ezt légy szíves gyorsan értékeld, aztán mehetünk tovább persze.
Lényegében arról volt szó, hogy megbeszélték egymással, hogy nem fogják különösebben kiemelni annak a lehetőségét, hogy az autókban mi az, ami újra felhasználható, és milyen mértékben, ami értem, hogy megint talált az EU valamit, amiért kasszához lehet hivatni az autóipart, de ettől még magát a szabályrendszert azt betartották, tehát az, hogy mennyit és hogyan és miként kell újra felhasználni egy autóban, az természetesen be volt tartva. Azt nem hangsúlyozták, egymással lebeszélve a dolgot, egyébként ez tényleg konkrétan mindenkit érintett. Nincs olyan gyártó, aki ne vett volna ebben részt, mindegy, hogy brit, japán, koreai, német, vagy olasz, vagy franciáról beszélünk, tehát mindenki részt vett ebben, hogy azért azt nem hangsúlyozták, ami nekik feltétlenül nem volt feladatuk és szükségük, és amire egyébként nyilván pénzt kellett volna allokálni, és emiatt most egy 15 éves periódus után megint megbüntettek egy rakás pénzre mindenféle európai autógyártót is.
Lehet hát ez csinálni, nem, persze. Ez nem jött jókor, mert ugye vannak a vámok, van az amúgy minden is komoly van, veszteség, igen, az átállás, a nem tudom, piacvesztés, a kínai nyomulás, most még akkor pár száz misit erre is.
Igen, lehet ezt csinálni a végtelenségig, csak nem tudom, mi az értelme. Tehát, de mindegy, most erre nyilván én leszek megint a rossz ember, aki azt mondja, hogy az autóiparnak az érdekei mindenek fölött állnak, ezt nem gondolom nyilvánvalóan, de azt igen, hogy egy ilyen helyzetben nem biztos, hogy ez a legnagyobb prioritással rendelkező kérdés, hogy még büntetgessünk 100 millió eurókra különböző gyártókat. Na, de nézzük, amiről beszélni igen, akartunk.
Úgy szerettem az volna beharangozni, hogy van Európában egy csúcs technológia, amit tudnánk vinni akár Amerikába, és lehet, hogy elnöki külön engedélyt kap, hiszen a cég neve az, hogy Trump.
Igen, Trump. És viszonylag kevesen ismerik ezt az egyébként abszolút tényleg a világélvonalában lévő csúcs technológiát szállítani képes és többek között autóipari beszállítással is foglalkozó céget. Nem nagyon szoktam olyan meghívásoknak eleget tenni, amik ilyen beszállítói dolgok, mert ez kicsit kevésbé az én profilom, de annyira érdekes volt az, amit a Trump ajánlott a keddi napra, hogy részt vettem egy olyan sajtótájékoztatón Ditzingenben, Stuttgart mellett, ahol a Trumpnak a főadiszállásán többek között láthattam a világ legbonyolultabb gépét, erről írt most vagy a New York Times, vagy a Washington Post, megmondom őszintén, hogy erre a részletre már nem emlékszem, de azért azt szerintem impozáns, amikor egy ilyen nagymúltú lap azt mondja valamire, hogy ez a világ legbonyolultabb gépe, de hogyha elmondom címszavakban, hogy ez miről szól, akkor szerintem egyet fogtok
mit vele. Mit csinál ez a gép?
Ez a gép lényegében... ki automatikusan mindenkire.
Igen, lézerrel. Azt csinálja ez a gép egészen pontosan, hogy ennek a végtermékéből jöhet ki az, hogy részecske méretű félvezetők vannak ma már, és amiatt ilyen picik, amiatt lehetnek ilyen picik a mikrocsipek, mégpedig azért, mert ez a cucc, hogy ilyen szabadosan fogalmazzak, ez cseppekre másodpercenként 50-60 ezer lézer, ultra rövid lézer fénnyel plazmát előállítva olyan anyagot, ja, az, és bocsánat, és ez a plazma, ez a többszöröse hőfokban mérve, mondjuk a napfelületéhez képest a többszöröse. Tehát, hogy cseppekből, lézer segítségével plazmát előállítva alapozzák meg azt, hogy a félvezetők azok olyan picik és rövidek lehessenek, amilyenek.
Ja.
Ezt tudják itt csinálni, és ezt máshol nem tudják csinálni.
Na tehát, ez a lényeg. Hála jó Istennek, nekünk is van valami, ami a tájvaniaknak is van.
Nem, és akkor a többi ország az ennek hiány lengyel lappal vágja le?
Nincs ennek hiány. Tehát, hogy ez ugye ez lehetővé teszi azt tényleg, még egyszer kiemelve, hogy nano méretű félvezetők legyenek. Tehát nanoméretben tudjon ez az egész működni. Ez alatti vékonysággal, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak, azért nem lehet már semmit produkálni, mert az már konkrétan a részecske méret alatti méret. Tehát, hogy ilyen precizitású dolgot
azt
csinálnak.
Azt még gyémántal se lehet.
Azt még a gyémánt se viszi, ahogy a napi rajzban volt.
Én na, végre leesett, mert már a lengyel lapnál azt hittem lefog, de nem. Na mindegy, próbálkozom tovább.
Több komolyságot.
Igen, szóval
a A Trumpf az Dél-Németországban tudja ezt a technológiát, ami egyébként az egyik alapja annak a technológiának, amit a hollandok tudnak egyedül a világon, tehát így épül fel a dolog, és ezek nélkül mind nem lenne Tajvanban az, ami van.
Ez így van, tehát szóval... ezt ők tudják csinálni, és itt három konglomerátumot kell említeni. Az egyik a Trumpf, aki a technológiának az egyik részét adja, a másik az litográfiai cég, amelyik a vezető az ASML, amit a hollandok csinálnak, így van, és a harmadik az optika, ami kell hozzá, az pedig a Zeiss.
Így van, így van.
És hát ezek de akkor, akkor ne temessük már a európai ipart, vannak még hozzáállásaink, hál'
Istennek. Nem, hát ez természetesen, csak hát ugye azzal kéne foglalkozni, hogy ezeket a cégeket a pajzsunkra emeljük, meg erre legyünk büszkék, mert hogy ez aztán tényleg a világnak a csúcs technológiája. Egyébként pont az ASML-t azt említették is, mint a legszorosabb partnerüket ebben a dologban.
Hát az kell, ugye, az a lézer technológia kell hozzá, hogy ez a litográfiai módszer, hogy ezt meg tudják csinálni a plazmával, amit te mondtál.
Így van. Na és az ipari lézerek tekintetében ráadásul a Trumpf az egy ilyen piacvezető cég, mindent összevetve, és ami az apropója volt, tehát nyilván ez egy nagyon érdekes dolog volt, de hát én egy egyszerű mezei autós újságíróként, tehát nem sok fogalmam ezekről a dolgokra, és nem is akarok úgy csinálni, mint hogyha lenne. Itt nagyon-nagyon okos emberek beszélgettek egymással ilyen jellegű dolgokról, ami az apropója volt egyébként az egésznek, alapvetően az az, hogy ez egy olyan cég, amely kevesek egyikeként a technológiai váltásból üzleti értelemben nagyon jól jött ki, mert hogy lézerrel nagyon sok olyan dolgot kell csinálni, ami az elektromobilitásban alapvető. Például az akkumulátorcelláknak a heggesztése, ami megint csak ugye ilyen egészen precíz és különleges technikájú lézerrel működik, amit a Trumpf tud adni. Vagy éppen a gigacasting kapcsán ezeknek a nagy alkatrészeknek a lényegében a tisztítása. Tehát egy nagyon-nagyon sokféle szempontból be lehet vetni az ő technikájukat az autóiparban, és tényleg az izgalmas része ennek az, hogy a döntő többsége ezeknek a technológiáknak egyszerűen nem található meg máshol. És ilyen értelemben, visszakanyarodva az előző vagy az első kérdésetekre, nagyon izgalmas az, hogy ebben a, hát, hogy mondjam, gyorsuló tempóban bezárkózó világban az ilyen jellegű dolgokat majd hogyan? Tényleg, ahogy Endre mondja, külön engedélyekkel? Vagy tehát mi lesz itt a deal? Mert ezek nélkül ez nem fog működni.
Nézd, azt nagyon sokan találgatják, hogy mi lesz a deal. Jelen pillanatban egyelőre hangzatos bemondások vannak, és a szabadkereskedelmi világnak a vége. Én azt olvastam, hogy közgazdászok gyors elemzése szerint legalább a második világháború, de esélyesen az 1930-as évek óta nem jelentettek be ilyen léptékű kereskedelmi akadályokat a világgazdaságban, és mondjuk a Tajvanra kivetett, ugye az ázsiai nagy részére sokkal magasabb álmokat, hát az teljesen egyértelműen azonnal befolyásol mindenkit az Apple-től az Nvidia-n át a Tesla-ig. Tehát igazából értelmet keresni benne szerintem nagyon nehéz.
És hogyha megnézzük azt, én azért azt gondolom, hogy mindenben mindig van valami értelem.
Ja, persze, tehát, hogy, persze van benne. Érdek vagy értelem?
Nyilvánvalóan. Az nagyon érdekes, hogy nagyon sok autógyártó, mármint amerikai autógyártó, hogy itten precízen fogalmazzunk, körülbelül hasonlóan van kitéve ennek a problémának, mint mondjuk egy japán autógyártó. Uh-huh. Tehát, hogyha emlékeimből idézve, és talán nem tévedve azt mondom, hogy 48%-át helyben gyártják a Toyotáknak az amerikai piacra, és mondjuk 52%-át gyártják helyben a GM autóknak a helyi piacra, az észak-amerikairól beszélünk, akkor azért láthatjátok, hogy hát ez majdnem mindegy. Tehát, hogy most 4% ide vagy oda, ez majdnem mindegy két nagy játékosnál az autóiparban. Most akkor az azt jelenti, hogy a GM-nek is drágulni fognak a termékei, vagy az azt jelenti, hogy...
Persze, hogy drágulni fognak.
Értem, csak hogy... Tehát, hogy most
hát ráadásul ide-oda hurcibálják őket, Kanadától Mexikón keresztül folyamatosan többször ki meg behozzák az országból, tehát teljes őrület lesz.
Mert
éppen ezért nagy csönd van Kanada meg Mexikó kapcsán, mert szerintem arra rájöttek, hogy ez így nem egészen jó.
Hát újra hozzuk be a beszélgetésbe azt, hogy ez a fődarabokra is érvényes. Tehát nem a kész autókra beszélünk.
Ja, persze, egyedül, persze, értem.
Hanem ugye a motorra, a váltóra, minden olyan dologra, ami ugye az értékteremtési láncnak egy fontos pontja. És ugye tavaly októberben volt szerencsém látni Mexikó beszállítói és gyártói bázisainak egy részét, vagy legalábbis beszélgetni az ottaniakkal arról, hogy mi mindent csinálnak ott. Tehát Mexikó gyakorlatilag, ha van ilyen, hogy Ukrajna volt az élés kamrája Európának, akkor ezzel a képzavarral vagy párhuzammal, csak hogy érzékeltetni lehessen, Mexikó a beszállítói kamrája az észak-amerikai piacnak. Tehát mindent ott gyártanak, ami ahhoz kell, hogy autót tudjanak gyártani egy országgal feljebb. Úgyhogy én nem távol tartanám magam attól, hogy ezt megítéljen pozitív vagy negatív irányba, csak gondolkozzunk el azon, hogy most innentől fogva ez az egész rendszer, ez így hogy fog működni, mert azt kevésbé tudom elképzelni.
Hát erről fogunk beszélgetni, múlva... Gábor. Erről fogunk beszélgetni.
Igen, egy év múlva...
Jó pár évig szerintem.
Hát igen, csak tehát hogy mondjam, tehát egy év múlva ilyenkor szerintetek most akkor arról fogunk beszélgetni, hogy hirtelen tucatnyi gyár elkezdte a termelést egyik pillanatra a másikra Észak-Amerika területén belül, elvonva az eddigi gyárakat mondjuk Kanadából vagy Mexikóban.
Nem, valószínű.
Nem látom.
Nem.
Beállítok a Google naptábra egy emlékeztetőt, hogy ezt a mondatot kitárgyaljuk 2026. április 3-án.
Jó van, Gábor, köszi szépen a Trump Story. Trump Story az nagyon komoly, nagyon jó. Legyünk büszkék rá, emeljük bajzsunkra ezt a céget, csúcs technológia Európában, a világ legbonyolultabb gépével.
Köszönjük, hogy felhívtad rá figyelmet, munkasikereket kívánunk.
Sziasztok!
Szia! Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk, kicsit autóiparról, kicsit abból kikacsintván is.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Itt van Czoller Andi. Tűnődve szemléli a munkába haladókat.
Nem mondtam, hogy most fél tíztől, vagy nem fogom mondani a hírekben, de fél tíztől indul a delegáció ide meg oda a városon belül.
Ja, ezért nézted közlekedés. Az embereket, ami még az arcukon ez a...
Milyen delegáció?
Ártatlanság, tudatlanság. De látod, már ez a sikertitka, amikor másolnak,
amikor plagizálnak,
így van. És annyira tetszik neki, végre. Nem. Végre egy szóvic, ami tetszik neki.
Nem.
Hát akkor miért használod?
Azért, hogy az Endre fürdőszessen önnön dicséretének tömjén füstjében.
Monopólium van. Ez van. Csak ez a szóvic van. Úgyhogy...
Hát ma csak ez. Na. Mert sokan fogják emlegetni.
Így holnap. Van.
Nem, vasárnapig.
Vasárnapig fogják emlegetni? Jó, oké. No, Czoller Andi a hírekkel jön, aztán pedig, ha haladunk tovább, információ technológiai rovatunkkal, addig is nézzem mindenki utána,
András?
Annak, hogy van-e biztonsági mentése a családi fotóiról.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.